Hogy van, aki 3-4 történettel is szerepel, de a legtöbben egy sztorival. Mindenkivel megbeszéltem természetesen, hogy mi lesz az az egy tárgy, és megbeszéltük, hogy milyen körítésben, tehát hogy mennyit teszünk ki ebből a történetből a könyvbe. Mindegyik történet kerek. Igyekeztem úgy csinálni, hogy mindenkinek a, vagy valahogy az utóélete, vagy a történetben szereplő szeretteinek a története, vagy a sorsa, az legalább egy mondattal szerepeljen, de a történet maga nem tartalmaz egy teljes leírást, hanem pont ezért, hogy rövid maradjon, ezért csak röviden szerepel. Viszont ahhoz, hogy érthető legyen, és ezt egy fiataloknak is szánom ezt a könyvet, tehát ahhoz, hogy érthető legyen, ezért a koncepció része volt, hogy legyen egy fogalomtár hozzá. Úgyhogy én kigyűjtögettem ezekből a történetekből azokat a fogalmakat, illetve kifejezéseket, amelyek nem közismertek, vagy nem fiatalok számára, vagy olyanok számára, akik ezt a témát eddig távol tartották maguktól, esetleg ismeretlenek, vagy nem pontosan érti, hogy mit is takar ez. Úgyhogy nyilván szerepelnek benne olyanok, hogy csillagos ház, vagy sárga csillag, de ezen kívül olyan kifejezések is, amelyek így elsőre úgy tűnnek, hogy nem igényelnek különösebb magyarázatot, mint az, hogy nem jöttek haza, vagy nem jött vissza valaki. Én ezt fontosnak tartottam, hogy ezt is elmagyarázzuk, és elmondjuk, hogy ez mit jelentett azoknak a családoknak, és miért pont ezt a kifejezést használják, vagy például az, hogy elpusztult. Ugye rászólunk egy gyerekre, azt mondja, hogy valaki elpusztult, hogy az állatok pusztulnak el, mondjuk mi. És én magam nyilván nem használnám ezt a szót, de nagyon megértem, és nagyon elfogadom azokat a családokat, akik ezt a szót használják, és ezért le is írtuk, hogy miért használják ezt a szót. Ez abszolút nem helytelen kifejezés abban az esetben, amikor valójában az állatoknál is borzalmasabb módon elpusztított emberekről beszélünk.
Ez egy kötet, de ugye sorsokat hozott elénk ezzel a kötettel, de gondolom, hogy lesz folytatása.
Egyrészt ugye nem csak a holokauszt történetek érdekelnek, tehát ez a könyv ez erről szól valóban, de nem csak egy szemszögből, hanem nagyon sokféle történet van, tehát van benne deportálás, van benne haláltábor, Auschwitz és társai is, de nem csak. Van gettó történet Budapesten, van deportálás, Strasshofi történet, munkaszolgálat Ukrajnában, Borban, ahol Radnóti is volt, illetve az osztrák területeken, tehát tényleg nagyon vegyes az a kör, akik megszólaltak, és ezért gondolom azt, hogy ez egy ilyen történelmi olvasókönyv szintű kötet lett, mert nagyon sokfélét lehet belőle a történelemről észrevétlenül megtanulni, főleg, hogyha hozzáveszünk a fogalom magyarázatokat is. De hogy ne legyen még ez is így egy síkú, ha magában nem is egy síkú, ezért nagy szerencsémre útközben, miközben írtam a könyvet, megismerkedtem az Igaz Emberekért Alapítvánnyal, és rajtuk keresztül pedig azzal a nagyon-nagyon kevés, tehát egy kezemen meg tudom számlálni emberrel, akik embermentők és világigaza kitüntetéssel elismert szereplői ennek a korszaknak, akik saját maguk az életüket kockáztatva valamit tettek üldözött embertársaikért. Ők maguk akkor 19 és 11 év közötti gyerekek voltak. A világigaza kitüntetést az Izrael állam által alapított Yad Vashem intézet ítéli oda egy nagyon komoly vizsgálat és tanulmányozás után azoknak az embereknek, akiket az ő általuk megmentettek, fölterjesztenek erre az elismerésre, de nem elég, hogy fölterjesztik őket, hanem komoly vizsgálatokat személyesen egyes emberek elmennek abba az adott országba, és megvizsgálják jobbról-balról, hogy tényleg hogy volt ez az embermentés, és hogyha megbizonyosodnak róla, hogy itt tényleg az ember az életét kockáztatta azért, hogy egy másikat mentsen, és itt a szándék a fontos, tehát hogyha mondjuk az Anna Frank példáját veszük, akkor ott is végül is sajnos rosszul végződött ez a történet, de azok, akik segítettek, ők valóban embermentők ennek ellenére. Tehát, hogyha bebizonyosodik, hitelt érdemlően lehet bizonyítani, hogy ők valóban megmentettek valakit, akkor megkaphatják ezt a díjat, ami azzal jár többek között, hogy régebben egy fát ültettek, most már nagyon sok fa kéne, hogy legyen Jeruzsálemben, úgyhogy most már egy emléktáblán örökítik meg azokat, akik ezt az elismerést megkapják. Nagyon sokan már csak posztumuszt kaphatják meg, de az én szereplőim, akik a könyvben 5-en vannak, és 8 történettel szerepelnek, ővelük én egytől egyik személyesen tudtam találkozni és beszélni, de hogy amit ők tettek, az tényleg fantasztikus. A legtöbben a családjukkal együtt, tehát ott a szülők is nyilván részesei voltak ennek, és ők mint gyerekek csöppentek ebbe bele, de ez nem azt jelenti, hogy csak ott tébláboltak, hanem őnekik is szerep jutott abban, hogy megmentsék az embertársakat, tehát ki ételt vitt, ki pedig segített abban, hogy mondjuk egy már náluk bujkáló csonka családnak az utolsó tagját, az édesanyját a gettóból úgy elhozza, hogy hamis papírokkal bizonyítsa, ha szükséges azt, hogy a saját édesanyja, tehát így tudták hazavinni őt a családjához, és tovább bújtatni egészen a felszabadulásig. Egy olyan történet van, ami kiemelkedő itt különösen, az pedig azért, mert ott a 16 éves kislány a szomszéd családot, a szomszédban lakott családot úgy bújtatta el, hogy erről a saját szülei nem tudtak. Még egy plusz kockázatot is vállalt azzal, hogy ilyen fiatalon a saját szakállára dolgozott.
Hogy jutott arra, hogy ezt kutatni kell, ezt így fel kell dolgozni, tehát múltat így is fel kell kutatni, így is nyomot kell hagyni, mi annak, ami volt személyesen, hogy jutott erre a döntésre.
Ez egy szerelem projekt a részemről, tehát ezt én teljesen önkéntesen és egy személyes projektként készítettem el, és most már majdnem 3 éve azon vagyok, hogy kiadjuk, úgyhogy örülök, hogy ez végre megtörtént. Ez nem a kutatóságomból, én nem vagyok se történész, se irodalmár, semmilyen kutató. Ez a saját kíváncsiságom és annak a vágya, hogy másokkal megismertessem, olyanokkal is, akik nem érintettek, és eddig még nem kerültek közel ez a témához, nem olvastak. Azt szeretném, ez lehet, hogy egy nagy vágy, hogy ez a könyv legyen sokaknak az első ilyen a polcon, ami a holokausztról szól, és engedjék közelebb magukhoz ezt a témát, annak ellenére is, ha nem érintettek. Következő kötet ilyet nincs terve, ugyanis ezek alatt, az évek alatt több saját munkámat tettem egy picit félre, vagy voltam kénytelen lassabban haladni vele, úgyhogy már így is a családoktól elnézést kértem, akiknek a krónikája lassabban halad a szokásosnál, úgyhogy most nagyon szeretnék egy picit visszatérni, arról nem is beszélve, hogy ez ugye a saját vállalkozásom, amiből bevételem kellene, hogy legyen, tehát szeretném, hogyha ezek folytatódnának. Nem mondom, hogy soha többet, tehát van még bőven olyan dolog, amivel lehetne foglalkozni, vagy amit szívesen elővennék. Van még holokauszt történet is, több is olyan, ami még megörökítésre vár. Lehet, hogy lesz folytatás, nem tudom. Én örülök ennek, hogy ez most egyelőre megjelenhetett, és remélem, hogy sokakhoz el fog jutni. Ezek olyan történetek, amelyek pont alkalmasak arra, hogy fiatalokkal feldolgozzák, és hogy a jövőt is mondjam, annak ellenére, hogy ezt teljesen én önszorgalomból csinálom. Pályázatok révén megpróbálok, egymagam nem, mert ugye magam nem pályázhatok, hanem civil szervezetekkel együtt iskolákba eljutni, és interaktív foglalkozásokat tartani, aminek ki van dolgozva már a menete, úgyhogy ha valamilyen pályázaton sikerül erre egy kis forrást találni, akkor el tudjuk vinni iskolákba, iskolás, középiskolás csoportokba szánom ezt, illetve tervem van, hogy a sétákat is szervezzünk, ez is egy jövőbeli pályázat témája.
Ez egy egészen speciális dolog, hogy foglalkozik család és életsorsokkal.
Igen, én ezt megálmodtam egyszer, hogy én krónikás leszek, egy modernkori krónikás, és nagyon sokáig, 18 évig vállalatoknál voltam belső kommunikációs, ami azt jelenti, hogy a cég és a munkavállalók közötti kapcsolatokat erősítettem cikkekkel, rendezvényekkel, és én ezt nagyon szerettem csinálni.
Előképzettsége ennek?
Konkrét előképzettsége ennek nincs, így francia tanár, közgazdász és HR szakember vagyok, tehát 3 diplomám van, és ebből az első 2-vel egy francia cégnél kezdtem dolgozni, ahol belecsöppentem a HR-be is, így végeztem el végül is azt a kiegészítő szakot is, és végül is teljesen véletlenül kerültem egy másik hölgy helyére egy belső kommunikációs állásba, ahol megtanultam ezt a területet, ennek képzése akkor még nem létezett, most van egy olyan nevű végzettség, hogy intézményi kommunikátor, valami ilyesmivé már lehet válni, én ezt a munka közben tanultam meg, és megszerettem, és nagyon testhez állónak tartottam, és több nagy cégnél is örömmel végeztem ezt a feladatot, és aztán rájöttem, hogy ebből a legeslegénkább azt szeretem, amikor emberekkel beszélgethetek, és átadhatok bizonyos tudást, bizonyos információkat, vagy tapasztalatokat egy bizonyos köntösbe becsomagolva egy másik embernek, aki ezáltal több lesz, többet fog tudni, közelebb kerül a másikhoz, akár cégen belül, akár nem. És akkor így döntöttem amellett, hogy mivel párhuzamosan nem tudtam volna csinálni, hogy végül lépek egy merészet és vállalkozóvá válok, és így most tényleg családoknak tudok történeteket írni, amit azért tartok nagyon fontosnak, mert ugye könyvekben olvashatjuk sok híres embernek a visszaemlékezését, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak, akikkel az utcán szembe találkozunk is, pont ugyanolyan történeteink vannak, és a mi családunkban is legalább annyi érdekes dolog történik, mint a híres emberek családjában, csak ők egyszerűen ott vannak a köztudatban, és ezért őróluk szólnak a könyvek. De én azt gondolom, hogy bármilyen ember meg megérdemli, hogy róla is szóljon egy könyv, ami majd a saját családjának egy nagyon értékes forrás lesz. Én is nagyon örültem volna, hogyha én is olvashatnám a saját nagyszüleimnek a visszaemlékezéseit. Ez már nem történhet meg, úgyhogy azon vagyok, hogy minél több embernek segítsek abban, hogy egyrészt egy jó élmény legyen, mert akik az interjú alanyaim, ők nagyon szívesen mesélnek, és örömteli számukra ez a folyamat. Ez egy hosszabb folyamat, míg elkészül egy krónika, hogy velem interjúzhatnak. Nagyon jó barátságba szoktunk kerülni a végére, és élvezik azt, hogy mesélhetnek, hogy egy ismeretlen számára, tehát nekem még minden vicc új, ugye? Tehát mindent el lehet nekem mesélni, és nagyon szívesen is teszik. Tehát vannak olyanok, akik úgy kezdik, hogy na, akkor most elmesélek valami olyat, amit a családomnak eddig még nem. Így lesz a családnak is egy olyan réteg, amit akkor olvas először. Tehát ugye a folyamat is maga egy nagyon értékes ajándék lehet. Szokták is így 80-90 éves születésnapra ajándékba adni, amikor már nem is lehet mást kitalálni, hogy mit adjunk ajándékba. De hogy ez a családnak magának is egy hatalmas ajándék, hogy látják leírva azokat a történeteket, amiket lehet, hogy talán elfelejtenek, vagy már nem pontosan emlékeznek, vagy nem tudják, ki volt Manci néni az elő-elő bukkanó sztorikban, és akkor így a könyv által meg tisztában lesznek, helyre kerülnek bizonyos dolgok. Volt egy megrendelőm, aki azt írta nekem, amikor megkapta a nagypapájával készült könyvet, hogy ő 30 éve hallgatja ezeket a történeteket, imádja a nagypapáját, nagyon jó kapcsolatban vannak, és még így is volt számára olyasmi, ami most esett le, és ami miatt ő nagyon hálás ennek a könyvnek. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a mesterséget, ez a hivatásom, ezt tudom, hogy bármeddig tudom csinálni, amíg szellemi képességeim engedik, és nagyon örülök neki, hogy sok családba hozhatok egy ilyen értéket, mert az, hogy értéket közvetítek, az a legfontosabb ebben a munkában.
És az is nagyon fontos, megismerjük a saját múltunkat, az, hogy honnan jövünk, hova tartunk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mik vagyunk ezen a világon.
Igen, én is sokat tanulok közben, tehát én is nagyon sok családdal kerülök kapcsolatba, és így közvetlen tapasztalatom van kitelepítéssel kapcsolatos történetekről, vagy bármi olyan nagyobb traumáról, ami előkerült.
Hurcolászunknak, és generációk hurcolásznak történeteket.
Igen, tehát akár a kitelepítésről is lehetne egy ilyen interjúkötetet készíteni, tehát hogy van itt téma bőven, amit kutatók kutatnak, csak valahogy olyan formában érdemes hozni, amelyek szélesebb körben is elérhetőek lesznek. Én nagyon szorgalmazom, és nagyon örülök neki, hogy a Szabó Ervin könyvtár már rendelt is több tag könyvtárába a könyvből. Azt gondolom, hogy ennek ott van a helye a könyvtárakban is, hogy azok, akik nem tudják megvenni, azok is hozzá tudjanak jutni, és el tudjanak olvasni néhány történetet, hát ha kedvet kapnak ahhoz, hogy mélyebben is megértsék, hogy mi történt. Tehát így más történelmi korokkal is meg lehetne ezt tenni, hogy egy kicsit közelebb hozzuk. Én nekem régebben, amikor még a munkacímét kellett adni a könyvnek, akkor az volt az alcíme, hogy sűrített történelem konzerv. Ezt azért adtam neki, mert úgy gondolom, hogy minden olyan történet, amit én hallok, akár most a könyv kapcsán, akár az emberektől a család történetek megírásakor, azok mindig olyan nagyon sűrűen tartalmazzák az adott történelmi kort, és olyan plasztikusan mutatják be azt, hogy mi történt, amit egyetlen történelemkönyv sem tud a száraz anyagával, bárhány számmal és bárhány képpel megmutatni. Nagyon hiszek abban, hogy az emberi történetek által tudunk közelebb kerülni egymáshoz, úgyhogy ezért itt szívesen viszem tovább. Írtam már a sörtörténetről és a Dreher családról, a sörgyárak felkérésére. Azt is azért szerettem, mert én például magam nem iszom sört, és nem is szeretem, de mégis maga a történet annyira magával ragadó, és annyira érdekes, akár a gyáros szemszögét nézzük, akár azt, hogy mi minden innovációt hajtott végre a gyárában, vagy hogy törődött a munkatársaival, miket épített ki, amik a mai napig akár működnek, mint ahogyan a főzőház is még működik Kőbányán. És annyi kis sztori is volt közben, hogy ott például sikerült meggyőzni a vállalatot arról, hogy adjunk ki még egy kis kötetet, ahol csak csupán mini sztorik vannak, azok annyira minik, hogy egy fél oldalasnál nem hosszabbak, és mind nagyon izgalmas a családhoz kapcsolódó Martonvásári birtok csoda tehenétől kezdve a bérházig, amit a Dréherek vettek, vagy építettek, és aztán el kellett tolni egy kicsit, mert útba volt az Erzsébet hídnak. Szóval nagyon-nagyon érdekes sztorik. Én ezt meg nem szűnő kíváncsisággal hallgatom, bármilyen családnál előkerülnek ilyenek. Sőt, amikor előkerül egy olyan izgalmas személyiség a múltból abban a családban, ahol éppen történetet mentek, akkor fel szoktam ajánlani, és utána nézek egy picit, és volt már ilyen, hogy egy külön dossziét csináltam egy híres muzsikus ükapáról, aki a 19. század második felében gordonkázva járta az országot, és mondhatni országos turné kirézott, illetve egy olyan külföldre szakadt Brazíliába került magyar focistáról, akit a saját családja nem is ismert, csak ennyit tudott róla, hogy valamikor a 30-as években Brazíliába távozott, és én kikutathattam, és egy mellékletben beletettük a történetét a könyvbe. Ezek nagyon izgalmasak.
Akkor ez egy nagyon izgalmas kutatómunka is. Milyen eszközei vannak, milyen forrásai vannak, hova tud nyúlni?
Én nem megyek levéltárakba, tehát nem a családfát kutatom. Arra vannak nagyon jó szakemberek, akik ezt teszik. Van is olyan család, ahol már úgy jártam, hogy már elém tudták tenni a családfát, és úgy meséltek az elődökről, hogy meg tudták mutatni, kikinek a kicsodája volt. Ahol ez nincsen, ott nyilván a meglévő emlékek alapján megpróbálunk egy családfát csinálni, de én nem ezzel foglalkozom, meg nem megyek levéltárba. Az elsődleges forrásaim maguk azok a személyek, akik emlékeznek. Ha nem jól emlékeznek, vagy nem pontosan emlékeznek, akkor utána tudunk nézni nyilván, de internetes kereséssel, illetve ezeket a dossziékat, amiket az előbb említettem, vagy külön érdekes emberekről szóló történeteket pedig az Arcanum segítségével göngyölítjük föl, és régi újságcikkeket találunk meg ebben a könyvben is, ebben a 88 történet 44 című könyvben is. Például az egyik szereplő, aki azóta Izraelbe költözött, tehát ott él, és már nem nagyon van kapcsolata, vagy nem nagyon volt kapcsolata Magyarországgal. Ő mesélte az akkori történetet, az édesapjának margarin üzeme volt, ez bele is került a könyvbe, és megtaláltam neki a korabeli telefonkönyvbe a hirdetését az édesapja margarin üzemének, és ezt bele is tettük mint képet a könyvbe, és neki is elküldtem, és hát nagyon hálás volt azért, hogy ezt az emléket most újra láthatja. Megkeresnek a családok, két típus van, hogy megvan, hogy kinek a történeteire kíváncsiak, tehát a nagymamának, nagypapának, a édesapának, édesanyának, aki idősebb és már van tapasztalata az életben, és el szeretné mesélni az unokáinak, vagy akár a leendő leszármazottaknak is. Ebben az esetben vele interjúzom, és ez a családnak lesz igazán meglepetés, illetve mondom, ilyen esetekben, amikor ki lehet kutatni egy érdekes nevű hőst a család korábbi felmenői közül, akkor az neki is nyilván meglepetés lesz, amikor megkapja a könyvet, hogy van benne valami kis plusz, ezeket én nagyon szeretem, ezeket a kis pluszokat, de ha nincs benne, az is nagyon szuper, meg albumot is szoktunk a végére tenni, hogy fényképek is legyenek. Tehát ez az egyik verzió, ez a gyakoribb, és van olyan megkeresésem is, amikor 40-50 éves vagy 18 éves születésnapira meglepetéskönyv készül, és ilyenkor mások mesélnek arról a bizonyos személyről, a legjobb barát, a nagyszülők, a rokonok, a barátnők, mondjuk ez egy 80 éves hölgyel is előfordult nem olyan régen, hogy titokban a család megadta nekem néhány barátnő telefonszámát, beszélgettem velük, és hát fantasztikus ajándék volt mindennyiuknak, hogy a könyvben belekerült. De hogy ezek a meglepetéskönyvek meg azért érdekesek, mert akkor arról van szó, hogy ez tényleg meglepetésként éri azt az 50 éves embert, mondjuk, aki ezt megkapja, és nagyon örül neki. Hát egyébként az a legérdekesebb, hogy bárkivel beszélgetek, mindenkivel van valamilyen közös pont. Tehát a legizgalmasabb az volt, amikor leültem egy hölgyel beszélgetni, és az első alkalom nyilván avval kezdődik, hogy ő honnan származik, és elmesélte, hogy hát ő egy nagyon pici Pécs környéki bányász településen született, ami már nincs is a földszínén, mert hogy tényleg csak a bányához építették azt a pár házat, ahol ő lakott a családjával, és az édesapja bányász volt, és hogy ez most már nincsen, de hát a közeli településen van egy kis helytörténeti kiállítás, és mondtam neki, de hát hogy hol van ez, hát mesélje el, hogy hol van, és akkor annyira helyes volt, mert mondta, hogy hát Püspökszent László mellett van a hegyen valahol, és akkor így mondtam neki, hogy hát ez képtelenség, de hogy képzelje el, hogy én két héttel ezelőtt jöttem haza Püspökszent Lászlóról, ahol éppen ott kirándultam életemben először, és beleszerettem abba a környékbe. De hát, hogy rögtön volt egy közös pontunk, ahonnan el tudtunk indulni, de mással is, akár közös ismerősre fény derül, vagy egy helyszínre, ahol ő is járt, és én is jártam, vagy egy olyan eseményre, ahol mind a ketten részt vettünk, és nem is tudtunk egymásról, tehát, hogy így mindenkivel kiderül valami kis kapcsolat, ami még közelebbé teszi ezeket a beszélgetéseket. Ahol jelennek meg még interjúim, tehát amik publikusak és nem a családoknak szólnak, ez az Egy Sima, Egy Fordított Egyesület, az Inklúzióért nevű egyesület, ahol fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos interjúkat készítek. Ez lehet olyan családok, ahol fogyatékossággal élő személy él, akár gyermek, akár már felnőtt, illetve olyan szakemberek, akik velük foglalkoznak, vagy bármilyen szinten tudnak segíteni, illetve olyan önkéntesek, akik olyan programokat tartanak, amik csak nekik, vagy nekik is szólnak. És ezekben az interjúkban mindig arra törekszem, hogy tényleg a személyt mutassam be, azt a közeget, azt a családot, akihez megérkezik, akár akár örökbefogadás útján egyébként egy sérült gyermek, hogy ők hogyan élik az életüket, és arra szeretnénk ezzel nyilván az egyesülettel együtt, akinek az arszpétikája, hogy szeretne akadálymentesíteni, de nem akárhol, hanem a fejekben. Mert hogy nem csak a fizikai környezetet kell akadálymentesíteni, hanem bizony az elfogadásra fölhívni más emberek figyelmét, és talán így közelebb hozni ezt a világot másokhoz. Azt gondolom, hogy szép lassan egyre többen olvassák, és egyre többeket érünk el azzal, hogy ezeket a történeteket olvasva rájöjjenek, hogy közünk van egymáshoz, és hogy mindenkinek helye van ebben a világban, és akkor lesz szebb a világ, hogyha elfogadjuk egymást. És ezeknek a történeteknek, vagy ezeknek az interjúknak a kapcsán is rengeteg izgalmas és érdekes emberrel találkoztam, akik fantasztikusak, és annyira inspiráló a...
Hogy került kapcsolatba velük?
Az egyesületnek készítem ezeket az interjúkat.
Tehát ők keresték meg önt.
Igen, az egyesület vezetőit ismerem, és ők kerestek meg azzal, hogy ők a szakmai munkát nyilván annyira sok órában végzik, hogy nincs mellette idejük arra, hogy még írjanak is, viszont nagyon fontosnak tartják, hogy ilyen módon is terjedjen az inkluziónak a szemlélete és a befogadásnak egy olyan szintje, ami a legmagasabb szintje ez az inkluzió, hogy szeretnék, hogyha segítenék abban, hogy én, mint történetmentő, ezeket a történeteket valahol bemutathassam és megmutathassam, úgyhogy ezek online interjúk. Most már 5 éve készülnek, nagyon sok van belőlük, úgyhogy lehet szemet.
Kötet.
Majd egyszer lehet, hogy lesz. Gondolkodunk rajta, hogy témák szerint, vagy máshogy csoportosítva, akár lehet ebből kötet is. Addig viszont ajánlom a blogot, egysimaegyfordított.com.
Köszönöm. Spinoza Színház, február 3-án Mózes és Jézus Pesten, politikai kabaré, február 6-án Klezmer péntek vacsorával, 7-én Én Zsazsa monodráma, ez Gáb Zsazsáról szól, 10-én Goldberger a textilkirály dráma, 11-én Tony Curtis Hollywood hercege dráma, 12-én csütörtökön a zsidó kutya monodráma, 13-án Klezmer péntek vacsorával szabadszunk, 14-én Kapa a világhírű háborús fotós, 15-én zsidó kutya monodráma, 16-án Albina, egy nő a Nobel-díj mögött, ez Csákányi Eszternek fantasztikus előadása, 18-án zsidó kutya monodráma, 19-én is, 22-én is, 21-én Gábor György Talmud Tóra előadás, 25-én Goldberger textilkirály dráma, 28-án az Én Zsazsa. Tehát lehet már jegyet venni a Spinoza februári előadásaira. A heted ünnep elnevezési nagyszabású háromnapos fesztivál idén igazi különlegességgel koronázódik. A MIPA-ban Julien Henrik áriásjele kerül sor. Válogatott zenei kincsek, közkedvet, illetve hazai nagy közönség előtt eddig talán ismeretlen francia romantikus szerzők operáinak részletei egyaránt megszólalnak a Bartók Béla Nemzetközi Hangversenyteremben január 26-án vasárnap. A művész a Koncertó Budapest kíséri, az esti dirigense pedig Vashegyi György, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmester, aki már eddig is sokat tett a francia komponisták életművének kutatása, előadása és népszerűsítése. A terén. A mostani koncert folytatása Vashegyi György és a koncertó külön gyümölcsöző együttműködésének, amely tavaly a rendkívüli hangterjedelméről és énektudásáról méltán ismert francia mezzoszoprán Aude Exprimo nagy sikerű zeneakadémiai áraestén öntött testet. Január 25-én a magyar közönségnek lehetősége lesz a kivételes, tehetségű énekes Julien Merrick ária estjét hallgatni a MIPA-ban. Csert!
A matematikai kutatáshoz való alapvető hozzájárulásért Erdős László, Benjamin Schlein és Hongzer Wau kapták 2026-ban a Leo Stille díjat, jelentette be az Amerikai Matematikai Társaság. A magyar, olasz és tajvani kutatók egy 3 cikkből álló sorozatért érdemelték ki az elismerést. Az indoklás szerint a szóban forgó tanulmányok elvezettek a végtelen matrixok több speciális együttesének, például a ritka véletlenszerű gráfokból és kapcsolódó objektumokból származó matrixok finom spektrális tulajdonságainak teljes megértéséhez. Az 1970-ben alapított, évente kiosztott matematikai díjat olyan kutatók kapják, akik neve alatt az adott matematikai szakterületen alapvető vagy tartós jelentőségűnek bizonyuló vagy valamely fontos kutatás modelljéül szolgáló tanulmányok láttak napvilágot. A díjat éve más-más témakörben algebra és számelmélet alkalmazott matematika, geometria és topológia, diszkrét matematika, nyílt matematika, analízis és valószínűségszámítás ítélik oda. 2026-os évre kihirdetett díjat a valószínűségszámítás területén elért eredményeikért kapták a kutatók. Erdős László Budapesten született 1966-ban. 90-ben szerzett matematikos diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd később PhD fokozatot a Princeton Egyetemen, 2003-ban a Müncheni Egyetem tanszékvezető professzora lett. 2013 óta dolgozik az Osztrák Tudományos Technológiai Intézetben, Klosterneuburgban, az Erdős csoport vezető professzoraként. 2015 óta az Akadémia Európai tagja, valamint az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagja. 2016-ban az MTA külső tagjának választották. Kutatási területe a matematikai fizika és a valószínűségszámítás. Tehát az Amerikai Matematikai Társaság kitüntetését kapta harmadmagával Erdős László professzor.
Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.